Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap ígéretési alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből, az első korintusi levélből, a harmadik fejezet első 8 versében a következőképpen. Pál így ír: én tehát, testvéreim, nem szóltam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és visszájkodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy a megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja, fáradozásához méltóan. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban másfél órával ezelőtt a péceli istentiszteleten egy énekkel köszöntötték a szokás szerint hó utolsó vasárnapján a januári szülötteket, és beletartoztam én is, engem is köszöntöttek egy zarándok énekkel, amelynek egy olyan sora szólt nagyon nekem, ami a keresésről, Isten keresésről szól, és ott is elmondtam, hogy nekem azonnal eszembe jutott Pascalnak, a híres matematikusnak, fizikusnak a gondolata, hogy aki Istent elkezdi keresni, azt már az Isten megtalálta. Mert csak azért tudjuk őt keresni. Azért tudunk róla gondolkodni, mert ő engedte magát már megtalálni. Tehát igazából, amikor elkezdünk már róla gondolkodni, lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem találtuk még meg, de ő már megtalált bennünket. Hasonló ez ahhoz, amikor az ember keresi az Istent, van egy ilyen kép, ami arról szól, hogy keresi az Istent a messzelátójával, de nem látja, nem találja. Hol van Isten? Teszi fel a kérdést az ember az hétköznapi életében. Valamikor, nem is tudom már, hogy 4-5 éve kaptak a gyerekeink ajándékba egy teleszkópot, és én akkor megpróbáltam ezt összeállítani, de valahogy nem nagyon ment. Aztán feladtam. De most jelzem az ajándékozó számára, hogy most a gyerekeim kitalálták, hogy ők megcsinálják, és hát ők megcsinálták. És hát a teleszkópról tudni kell azt, hogy hát valami nagyon nagy nagyítást ad, olyan mértékű nagy nagyítást, hogy szükség van egy keresőre is rajta. Először meg kell nézni, hogy beirányozni, hogy mi az, amit akarok nézni, melyik az a csillag, amit akarok nézni, vagy melyik az a hegytető, amit meg akarok nézni. Mert olyan mértékű a nagyítása, hogy nem találom meg. Szükséges a kereső hozzá. És amikor a keresővel megvan, akkor utána már lehet a teleszkópba nézni. Na és sokszor így vagyunk vele, hogyha túl nagy a nagyításunk. Nem találjuk, nem látjuk. Mondjuk olyankor szokott ez előjönni, amikor túlságosan pici részletkérdésekben veszünk el. Nem találjuk az Istent. És akkor ez a kép, ami arról szól, hogy messze látóla keresi valaki Istent, azt mutatja, hogy hát valójában ott van a messzelátó előtt 10 centivel Jézusnak a köpenye, a fehér köpenye. Csak a nagy fehérséget látja. Nem lát semmit. Hol van az Isten? Közben ott van egészen közel hozzá. Hát valami ilyesmit tapasztalunk meg, amikor rájövünk arra, hogy Isten van, hogy sokkal-sokkal közelebb volt hozzám, mint gondoltuk volna. Lehet, hogy még azt is mondtuk, hogy nincsen. Tomka Miklósnak, a szociológusnak, aki engem pár évvel ezelőtt még taníthatott szociológia témakörében az egyetemen, akkor mondta, most már meghalt, mondta, hogy hát lényegében az is vallás, amikor valaki Istennel viaskodik, és állandóan azt próbálja bizonygatni, hogy nincsen, az is vallás, csak húzakodik még az Istennel való kapcsolatban. Igen. Tehát én azt mondom mindig a diákjaimnak, meg a felnőtt tanítványaimnak, hogy az ateizmus az egy határozott Isten bizonyíték. Hiszen minek kellene tagadni azt, ami nincsen? Az egy húzakodás az Istennel. Egyértelmű bizonyíték, hogy ott van az embernek a szívében, csak húzakodom vele. Az egész, amiről szólok, az a növekedésről szól. Mennyire tudok növekedni az Isten ismeretében? Pál azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy ezek kiskorúak, ezek még testiek. Meg is indokolja, hogy miért kiskorúak, és nem lehet még megfelelő módon táplálni őket. Csak tejjel. A szilárd étel az még váradhat magára, ahogy a kisbabánál is. A növekedésről nekem két könyv címe jut azonnal eszembe. Az egyik Gyökösi Endrének a könyve, ez a címe, hogy a növekedés boldogsága. Ha jól emlékszem, a boldog mondásokról van benne szó. A másik könyv, Adrian Plasznak a könyve, aminek ez a címe, hogy Növekedésem kínjai. Na ezt a kettőt szeretném egymás mellé tenni. Arról szól, hogy a növekedés egy paradox érzés. Boldogság és kín, gyötrelem. Ahogyan kamaszok is átélik ezt, fizikailag is átélik ezt, hogy milyen jó, hogy nagy darab lettem, és szélesebb lett a vállam, mélyebb lett a hangom, de ugyanakkor néha fájnak a csontok, vagy az ízületek, vagy én nem is tudom, hogy micsoda, a növekedés következtében. Lelkileg is ezt éli át az ember. Öröm, hogy növekszünk, hogy haladunk előre. Hát a gyermeknek milyen nagy dolog az, hogy érzi, hogy most már egyre több mindenben dönthet, és egyre több minden tud, meg tudja csinálni azt, a teleszkópot, amit a szülei nem tudtak megcsinálni. Milyen nagy dolog az, hogy egyre inkább önállóvá válhat az ember, és már készülhetek arra, hogy önálló életet élhetek. Ez nagyszerű érzés. Én így emlékszem vissza. Meg is mondom őszintén, arra nem nagyon emlékszem vissza, hogy kín volt ez a növekedés, de ennek ellenére azért kín. Ennek ellenére azért ott van az emberben az aggódás is, hogy most akkor mit csináljak, hová menjek tovább tanulni. Igen, ez már emlékszem, hogy ez már azért kín volt nekem is, amíg meg nem győződtem arról, hogy teológiára kell mennem. Azért ez nehézség volt. Mit mondjak, amikor kérdeznek engem. Ja, és aztán, amikor kiderült, hogy teológiára akarok menni, akkor végképp ott volt bennem a kín, hogy mit mondjak az iskolába. El fognak vágni engem ott az érettségén, hogyha megtudják, hogy én teológiára akarok menni. Nem is árultam el senkinek. Féltem. No, tehát öröm, és a szülőnek is öröm a növekedés. Még akkor is, hogy a szívja a fogát, hogy már megint kinőtte a cipőjét. Na de akkor, hogy szívná a fogát, hogyha leállna 10 éves korában, és többé nem nőné ki a cipőjét. És a gyereknek is. és a szülőnek is kín is, aggódás is, hiszen egyre nagyobb kihívások elé visz bennünket ez a világ. Egyre gyorsabban változó világban kell másképpen megállni a helyünket, mint ahogyan 40 éve vagy 50 éve. Sokkal nehezebb ilyen szempontból. Itt a mai igében lelki növekedésről van szó, és ahogyan a testi növekedés önállóvá, felnőtté érés nem problémamentes, úgy ez a lelki növekedés sem az. És ebben számunkra Jézus a példa, ő élete a minta. Most, a mai vasárnapon egy fordulópont van ezen az úton, ebben az egyházi esztendőben, ami hát ugye Jézus életéhez kötődik. Gondoljunk karácsonyra, gondoljunk a szenvedésére, halálára, feltámadására. Tehát az egész egyházi esztendőben az ő élete a minta, a vezérfonal. Ebben van most egy fordulópont. Még az oltárképünk még nem változott. Az oltárterítő már változott. Már nem a megszületett kis Jézusra gondolunk. Már nem ő van a középpontban, hanem a felnőtt Jézus, az Úr van a középpontban, aki vállalja a szenvedést értünk. Böjt elő van. 70-ed, 60-ad, 50-ed vasárnapja. A szenvedés felé induló Úrról van szó ezeken a vasárnapokon. Minta Jézusnak az élete, mert a mi életünk is ilyen. A szenvedés felé indulunk. Tegnap, amikor Szalai András tartott előadást a keleti misztikáról, a hinduizmusról, a buddhizmusról, hazafelé megkérdeztem tőle, hogy én jól látom azt, hogy a buddhizmus az egy totális tagadása annak, mindannak, amivel nem mer szembenézni az ember. Azt mondta, hogy szerinte jól látom. Tehát ez egy lélektani irányból ezt jelenti. Tehát a lét, a szenvedés, illúzió nincsen. Tulajdonképpen én magam sem vagyok. Tehát annyira fáj a szenvedés, és most már nem csak a buddhistákra kell gondolni, hanem egyáltalán annyira fáj mindenkinek a szenvedés, hogy nem is merünk bele gondolni abba, hogy ez van, és rám is ez vár. Buddha ezt kérdezi, amikor találkozik ugye a őszhajú emberre, mert a kastélyban, ahol felnövekedett, nem volt ilyen. Engem is érint ez? Beteget lát. Én is leszek beteg? Halottat visznek. Én is? Egyenesen vezet ez a buddhizmus élettagadó vallásához. Ahogyan Szalai András fogalmazott, az örök halálra készít fel. Félelmetes. Az örök halálra készít fel. Mit csinál Jézus? Szembenéz a szenvedéssel, vállalja az utat, ez van, és az örök életre készít fel. Szenvedésen keresztül. Mennyivel hatalmasabb, amit ő hozott. Nyilván hát egy egyszerű ember nem hozhatott ilyet. Ez csak az Isten fia hozhatta. Azt olvassuk Jézusról, hogy ugye ő is növekedett. A 12 éves Jézusról olvassuk, hogy növekedett testileg, bölcsességben, Isten és emberek előtti kedvességben. És amikor ez gyakran nem sikerül nekünk, testileg már legtöbben nem növekszünk, kivétel itt a 24 év alattiakat. Mi már csak terebélyesedünk esetleg. Nem növekszünk már testileg, leépülünk. Ahogy elérte az ember a csúcsot, épül lefelé. És akkor növekszünk bölcsességben? Vagy emberek előtti kedvességben? Egyre többen kedvelnek bennünket? borzasztó érzés, amikor rájövünk arra, hogy nem sikerül ez a növekedés. Pál így fogalmaz, hogy kiskorúak a gyülekezet tagjai, mert irítségek, visszájkodások vannak közöttük. Azon gondolkoztam, hogy van ez. Elmondja, hogy nem növekedtek, kicsik, nem lelkiek, testiek, testiesen gondolkodnak. És ugyanakkor a végén elmondja, hogy a növekedést Isten adja. Akkor mi a kérdésünk? Miért nem adta az Isten nekik a növekedést? Magyarul miért nem adott nekünk növekedést? Miért engedi, hogy közöttünk, a családunkban viszálykodások legyenek? Miért van az, hogy nem érti meg egymást a testvér a testvérét? Miért engedi Isten, hogy ezek a dolgok megmaradjanak? Miért nem adja a növekedést? Ő a hibás ebben? Azt gondolom, hogy nem. Pál apostol nem vonja le a következtetést a végére, hogy tehát Isten nem akarja, és nem engedi, hogy növekedjünk. A következtetés inkább az, hogy az embernek kellene az elé nyújtott táplálékot megenni. Van egy film a YouTube-on, a gyerekeink halára nevették magukat, amikor látták, hogy arról szól, hogy mindig meg kell lenni az ennivalót. Edd meg a spenótot, fiam, mondja a rajzfilmben a lévő apa, mert ha nem, akkor megöllek. Engem is megölt az apám, amikor nem ettem meg. Tényleg nagyon vicces. De hát erről van szó, hogy szeretném mindig, hogy megegye a gyermekünk azt, ami egészséges, azt, ami tápláló. Hát Isten nem áll így fölöttünk, és nem kényszeríti ránk, hogy együk meg a táplálékot. De mi a táplálék? János evangéliumának a 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus úgy fogalmaz, hogy az az én eledelem, hogy az Atya akaratát cselekedjem, pontosan fogom olvasni mindjárt. Tehát nekem van eledelem, a tanítványok erre ezt kérdezték, hogy hát valaki talán hozott neki enni. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Nekünk is az a lelki eledelünk, hogy aki elküldött minket, annak az akaratát cselekedjük. Itt mindjárt bejön persze, hogy mit mondok erre, ki küldött el engem. Kinek az akaratát cselekszem? Picikét gondolkodjunk ezen. Picikét meditáljunk el ezen. Kinek a munkáját akarjuk befejezni az életünkben? Mi hiányzik a mi életünkből? Jézus egyértelműen tudja, Isten küldte. Isten munkáját kell befejezni. Ez az eledelünk. Ez adja a növekedést. A többi nem növekedést ad. Amikor úgy érezzük, hogy nekünk valaki másnak kell megfelelni, az nem növekedést ad, az fogyást ad. A növekedésnek 3 szintje van. Egyénileg növekedhetünk, önállóvá lehetünk, függetlenné válhatunk, amit vigyázzunk, ne keverjünk össze a világi értelemben vett függetlenséggel, mert itt arról van szó, hogy uralkodót váltunk. Eddig a bűn, eddig az ördög uralkodott az életünkön, és átadtuk az uralmat Istennek. Ez jelenti a szabadságot, a függetlenséget. Tehát bennem indult el egy növekedés, aztán a családunkban indul el ezután a növekedés, hiszen amikor elkezd növekedni egymás felé egy férfi és egy nő, akkor ennek mi a következménye? Az, hogy szaporodik a család. A legfőbb oka, különösen mondjuk egy olyan világban, mint nálunk, hogy nem növekszenek a családok, hanem fogynak, nem anyagi természetű, hanem lelki természetű. A férfi és a nő nem képes egymás felé normálisan növekedni. ott hagyják egymást. Viszálykodások vannak, irigységek vannak. Összesen merik kötni az életüket. Ezek lelki természetű dolgok, nem anyagiak. És becsapják persze magukat, hogy jaj, nem volt időnk megházasodni, jaj, nem volt időnk, volt, aki még azt is mondta már, összeköltözésen volt időnk. Ezek lelki természetű dolgok, és persze be lehet csapni magunkat rendesen. De növekedés csak is akkor van, hogyha férfi és a nő kezdett el növekedni belül, és ennek a következménye lesz aztán, hogy növekedik a család, és ennek a következménye lesz az, hogy növekszik a gyülekezet, ennek a következménye növekszik a nemzet. Az egyén és a család növekedése nélkül nincs olyan, hogy növekedjen a gyülekezet. Nincs olyan, hogy növekedjen a nemzet. Éppen ezért csodálkozom sokszor, amikor felvetik emberek, hogy hát miért nem nő a gyülekezet? Hát azért, mert az egyének fogynak. Az egyének és a családok lelkileg fogynak. A viszálykodás nő, az irigység nő, magával hozza azt, hogy csökken az egész nemzet. Az egyén a problémás. Pál apostol hozzáteszi még ehhez a témához, ugye ezt az Apollós Pál kérdést, hogy válogatják egymás között, hogy nekem ez tetszik, nekem azt tetszik, nekem ennek a stílusa, meg annak a prédikációja. Megmondom őszintén, hogy majd hanyat vágódtam, amikor egyszer valaki azt mondta, hogy az én testvérem, aki lelkész volt, sokkal többet tett az életében, mint az utána következő három lelkész együttvéve. Ez egy valóságos gondolat, amit itt Pál apostol megfogalmaz. Valóságos dolog, amit Korintusban megtörtént. Egyik ezt tartott a különnek, a másik azt tartott a különnek. Még olyan is van, mondom, saját fülemmel hallottam, azt mondta, hogy ez az ember háromnál is több. Nem hinnénk el. Nem hinnénk el, hogyha mondanám. Pál apostol nem tud ilyesmiről. Nem mondja azt, hogy hát igen, megértem azt, hogy Apollós nem tetszik nektek, na de itt vagyok én. Azt mondja, hogy ki az a Pál? Ki? Ki az az Apollós? Szolgák csupán. Ki adta a növekedést? Az Isten adta. Ez szerint a testvér szerint viszont az ő testvére adta a növekedést. Hát ez nem igaz, ez hazugság. Nem számítanak. Azt hiszem, hogy 10 év elteltével nem fog félreérteni senki, hogyha azt mondom, hogy amikor most azon gondolkodnak az egyházban a reformáció 500. évfordulója felé közeledve, hogy egy Luther szobrot állítsanak fel, tudjuk a Bosnyák téren a hittudományi egyetemnél van Luther szobor, de hogy egy másikat is valahol. Nem gondolom, hogy ez lenne a központi kérdés. Nem baj nyilván, hogyha felállítanak egyet, de én azt gondolom, hogy inkább Luthernek az lenne a fontos, hogy a tanítását helyezzük a középpontba. Szerintem ő vállalná Pál apostol együtt azt a kifejezést, hogy ki az a Luther? Ki az a Calvin? Ki az a Zwingli? Ki az a Spurgeon? Ki az a Wesley? És így tovább. Azért mondom, hogy 10 év elteltével, mert azt már biztos, hogy mindenki hallotta, hogy mennyire szeretem mindazt, amit Luther tett. De az igével kapcsolatban én azt gondolom, Luther ezt vallaná. Ki vagyok én? Nem is akarta, hogy luteránusnak nevezzék a követőit. Mi a fontos? Növekedni vagy csillogni? A mi kísértésünk, itt gondoljunk akár bármelyik showműsorra, celeb kérdésre, a csillogás. A gond az, hogy a csillogás mindig óriási pénzek befektetésével jár, és nagyon rövid ideig tart. Tehát mondjuk egy augusztus 20-i ünnepségre mondjuk beleinvestálnak mondjuk 300 millió forintot a tűzijátékba, fantasztikusan szép és látványos. De gondoljunk bele, hogy mondjuk egy autóval milyen távolságra lehet elmenni 300 millió forintból. Ugye oda pici robbanásodat kell csupán. Még hogyha egy nagyobb autót nézünk, mondjuk egy 2 literes autót. Gondoljunk bele arra, az a 2 liter az kicsike. Egy pici robbanás sorozat szerintem 300 millióból elvisz körülbelül 10 millió kilométerre. Egyszerűen nem tud megtenni annyit senki. Aki buszsofőrként élte az életét, lehet, hogy ott van a kormányánál az elismerés, hogy 1 millió kilométert levezetett. A tűzijáték látványos, nagyon rövid ideig tart és drága. És ilyen minden látványosság. A növekedés lassú, kínokkal jár, fájdalmakkal is jár, de igazi boldogságot ad. Mi kell ehhez a növekedéshez? Az, hogy tudjuk, hogy Krisztuséi vagyunk. Nem Apollósé, nem Pálé, és soroljuk szépen magunkban ezeket a dolgokat. Krisztuséi vagyunk. Tudjuk azt, hogy még az, ha az utolsó percben érkeztünk is, gondoljunk a szőlőben lévő példázatra, ha az utolsó órában érkezünk is, mert addig nem foglalkoztunk Istennel, akkor is fontosak vagyunk, ugyanazt kapjuk Istentől. Hallatlanul fontos kérdés az, hogy tudjuk, hogy mi az értékünk. Tudjuk azt, hogy Istenhez tartozunk. Tomka Miklósnak a már említett szociológusnak a felmérése szerint a nyugati országokban olyan 5-10% az embereknek nem tudja azt, hogy tud hatással lenni az életére. Nem hiszi. Magyarországon ez 35-40%, vagyis 35-40% nem hiszi, és ebből a hitéből kifolyólag nem is tesz semmit azért, hogy megújuljon az élete, hogy megváltozzanak az életkörülményei. Ez megint nem az anyagiaktól függ. Nem az anyagiaktól függ. Ettől a hittől függ aztán valamilyen mértékig az anyagi. A hit az mindenképpen alap. Ha tudjuk, hogy kihez tartozunk, ha tudjuk, hogy ő az, aki ad nekünk növekedést, az Isten, akkor ez alapjaiban változtatja meg az életünket. Növekedni fogunk. Épülni hogyan? Például ilyen apróságok, azt mondja egy lelkész, hogy egyszer valakivel nagyon megváltozott a kapcsolata, azon csodálkodott, hogy akivel addig nagyon jókat beszélgetett, elkerüli. És azt mondja, ott találkozott össze az orvosi rendelőben vele, és úgy oda ment hozzá, szépen megkérdezte, hogy mi történt, miért haragszik, mondja, hogy miért haragszik rám ennyire. És azt mondja, én nem haragszom, hanem félek. Rettentően félek mindenkitől. Nem merek már kijönni a házamból. Ide csak az orvosi rendelőbe jövök el, mert oda muszáj. De nagyon jól esik, hogy ezt megkérdezte. Milyen jó lenne, hogy figyelnénk Istenre, hogy mit kérdezzünk meg a másiktól, hogy ne hagyjuk csak úgy, hogy folyjanak a dolgok úgy, ahogyan folynak, hanem gondoljuk azt, hogy tehetünk. Ne tartozunk ebbe a 35-40%-ba, hogy nem tehetünk semmit sem, de hogy nem tehetünk. Tehetünk azért, hogy növekedjünk. Ő az, aki legyőzi a mi óemberünket, és ez segíti az újat, a Krisztusban lévő új életet, hogy növekedhessen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te elindultál tudatosan, bátran, vállalva a szenvedés útját. Mi eltakarjuk a kezünkkel az arcunkat, mert félünk még egyáltalán beszélni is róla, hogy ilyen lesz, hogy ilyen helyzet elkövetkezik az életünkben. Sokszor babonás módon még le is kopogjuk, hogy nem, ez nem fog megismétlődni. Urunk, segíts, hogy ettől a félelemtől megszabaduljunk, és bátran tudjunk téged követni, szenvedésben, halálban, és részesedve a feltámadásban is. Köszönjük, Urunk, a növekedés ajándékát, örömét, boldogságát, de a kínjait is. Amen.